Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a rádió. Kuncs Tuber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, Bach Katát.
Szia!
Az, hogy ahol hely van, az neked mond még valamit? Te tudod, hogy ez mit jelent ez a, hogy ahol hely van?
Nem.
Nem. Ugye, mert más világ van. Tehát nagyon sokáig úgy volt, hogy amikor az ember így színházba ment, mondjuk te, vagy én, vagy bárki, aki nem fizetős néző, akkor a művészeti titkár kitöltötte egy cédulácskát, és rejt, hogy ahol hely van, és akkor odaült az ember. Ez így ezt. De hát én érzem, hogy ez e fölött is eljárt az idő, mert manapság szakmai jegyek vannak, meg nem tudom, mik vannak. No, mindegy, egyáltalán nem akartam ezzel kezdeni, de közben eszembe jutott. Sőt, azzal sem akartam kezdeni, de mégis azzal kezdem, hogy már egy picit itt elkezdtünk beszélgetni, mielőtt a Magmót bekapcsoltam, és arról volt szó, hogy nagyon-nagyon fiatalon, 18 évesen jelentkeztél először a főiskolára, ami egyetem, ugye, és nem vettek föl akkor, és hogy ez tulajdonképpen érthető, mert annyira gyerek voltál, arcra is, hangra is, dajárolt frizurával, nem tudom most, ahogy így mesélted. És ez érthető elutasításként. Másrészt meg az is... Annak is van hátulütője, hogyha mindig megvárják, amíg a jelentkező fiatalok érnek még egy kicsikét, mert ha mindenkinél megvárjuk akkor közben rájön 5 év, akkor ki fog Júliát játszani diplomás színésznőként?
Igen, hát ezek is kitolódtak egyébként, ugyanúgy, mint egy, mit tudom én, egy gyerekvállalás, vagy tehát így a színészeknél is szerintem, mert hogy a magánéletben egyáltalán a nőknél.
Igen. Tehát mégis igaz, hogyha minden odébb tolódott, tovább lesznek, később lesznek kezdőanyák, később lesznek feleségek, később lesznek idősödő nők, akkor miért pont a fiatalok ne lennének tovább fiatalok, vagy később. Igen, jó, rendben.
De lehet, hogy akkor csak kellett valamit mondani erre. Mert hogy én, amikor már felvettek, feltettem a kérdést ezt Zsoltér Sándornak, és lehet, hogy ő neki csak erre most kellett valamit mondani. Mert azért szerintem ez egy nagyon intuitív dolog lehet, hogy így bejön valaki, és akkor mi alapján döntik el, hogy felveszik. Tehát, hogy ez nem ennyire egyszerű, szerintem.
De valahogy azt, amikor van egy kisugárzás, azt mindenki érzi, aki ott ül bent, nem? Mert ezt a nézőtéren is érzi, vagy de mondjuk az lehet, hogy addigra már kialakultabb. Hát biztos nagyon nehéz ügy eldönteni.
Igen.
Igen.
Igen, és ebben nagyon sok út van, tehát vannak olyan tanárok, vagy én azt látom, hogy az osztályokból, hogy vannak jó választások, amiből aztán később, tehát hogy vannak, akinek van érzéke ahhoz, hogy kiválassza azokat az embereket, akikből aztán majd jó színész lesz, és vannak, akik pedig kiválasztanak nagyon tehetséges, értékes embereket, és aztán végül is valahogy mégsem jön össze nekik, tehát hogy mondjuk emberileg, tehát olyanokat választanak ki, akik a versenyhelyzetet nem bírják, tehát hogy valahogy például Martonnak ehhez szerintem nagyon van érzéke.
Melyik részéhez?
Ahhoz, hogy jó embereket válasszon, akik egyszerre bírják a versenyhelyzetet is, meg egyszerre tehetségesek is.
Nyilván nagyon sok összetevője van, és nagyon nehéz még azt is megállapítani, hogy arányaiban melyik a fontosabb, vagy melyik a perspektívikusabb. Na most én azt láttam, képzeld el, hogy te dunapatai vagy.
Igen.
És nekem a Dunapataj, én azt csak onnan ismerem, sehonnan onnan nem, hogy a Jó estét nyár, Jó estét szerelemben, a Sötét kék ruhás fiú, tudod? Ő mondja.
Igen, igen.
Te tudod akkor, hogy ő mondja, igen. Amikor kérdezik tőle, hogy hol született, és azt mondja, hogy Dunapataj temető mögött. Ezt mondja.
Igen. Hát én is a temetőz közel. Bár ezen nevettem, mert a temető mögött az hülyeség. Vagy hát nem, hát attól függ, honnan nézzük, de hogy ezt ilyet, vagy ilyet még nem hallottam a faluban, hogy valaki ezt mondaná magáról, hogy...
Tehát valójában ezt a helyet reálisan nem tudjuk kitűzni, hogy hol.
Nem, én ezt nem mondanám. Inkább szőlők, meg ilyen tanyák vannak, de hogy így nem. Nagyon vannak lakóházak. Igen, hát meg az Alföldit szokták mondani ő neki. Az egyik, vagy ez egy folyamatos vita van, hogy most akkor Ordas vagy Pataj, mert hogy a szomszéd faluban is lakott, de hogy elvileg ő is patai, vagy legalábbis ott járt iskolába. Sőt, hát úgy tudom, hogy még fiatalon ott lakott az utcánkban is, tehát nem tudom pontosan, hogy voltak ezek a költözések, de...
Tehát minden esetre Pataj ad a Magyar Színház művészetnek.
Igen.
Értékes alkotókat. Igen. Most Zsótért említettük itt, de ha még akarsz, vagy van kedved Patajról beszélni, meg a gyerekkorodról, én azt szívesen meghallgatom, mert egy ilyen retrospektív alkat vagyok, és te meg különben is annyira fiatal vagy, hogy a pályád, abár nagyon gazdag egy év van mögötted, de az mégis még nagyon az elején vagy. Tulajdonképpen engem meglepett a saját előítéleteimre pirított rá, vagy nem tudom mire, az, hogy te falusi környezetből származol. Tehát, hogy annyira, valahogy én annyira egy magabiztos nagyvárosi lánynak látlak így blikre. Tehát, hogy...
Igen. Ez az, mert sokan mondják. Sokan azért, mert 10 évvel lakok Pesten. Tehát, hogy már gimibe feljöttem. És akkor azért ez más volt itt kamasznak lenni.
Nyuszibb voltál? Vagy?
Igen.
Biztosan.
Igen. Nagyon rettentő idegen volt nekem az egész városi környezet, bár úgy sokat utaztunk, de hát, hogy én nem tehát, hogy nem éreztem magam jól itt sokáig.
És aztán egyszer csak megszoktad?
Megszoktam, igen, meg nagy kaland volt, meg aztán érdekes, mert mind a beszédem miatt is szokták meg, tehát, hogy affektálok. Amit itt tanultam kamaszkoromban. Tehát, hogy ez nem ilyen attorról hozott dolog.
Igen, ez nem olyan íznek érződik, ilyen nem érződik ez. Tehát ezt te itt vetted föl, mert ez valami nagyvárosi dolog, az affektálás?
Hát kamaszkoromban szerintem akkor vettem át, igen.
És ezért téged a főiskolán kárhoztattak? Szoktattak le felé?
Igen. Hát igen. Pont a Zsótér mondta ezt sokszor. A nyelvfogást hagyja abba, hallgathatatlan. Igen, igen. De a beszédtanár, aki a kísérő volt nekem, ő is nagyon sokszor mondta, hogy hát, hogy affektálok. Nekem nem volt feltűnő, tehát ők világítottak erre rá.
És akkor most hogy vagy az affektálással, hogy a civilben tartod és színpadon abba hagyod?
Most affektálok?
Nem is az, hogy affektálsz, van egy kis dallamossága a beszédeknek, ja. És ez nekem a színpadon még nem tűnt föl. Uh-huh. Tehát van egy kis éneklés beszédedben.
Igen, lehet. Színpadon...
Színpadon nagyon figyelsz, ahogyan beszélre?
Igen, most már egyre jobban igyekszem. Javult is. Mélyült is. Tehát, hogy nem beszéltem a hangt, tényleg nyávogtam az affektáláson kívül is. Most már nagyon igyekszem erre odafigyelni, sőt, kifejezetten a hangsúlyozással kapcsolatban, mondjuk a Velencei Karmánál ott foglalkozott velem egy beszédtanár, a Sákoti Kapriella, de hogy most már nagyon figyelek rá, vissza szoktam hallgatni, sokszor felveszem. Ez nagyon érdekes, mert az ember a fejében teljesen mást hall. És amikor x évig azt hallotta jónak, ez ugyanolyan, mint az éneklésnél, a beszédnél is ugyanez van, akkor át kell állítani a fülét arra, hogy nem, ez nem úgy jó, ahogy én jónak hallom. És akkor ez egy nagyon érdekes folyamat, de hogy ebben most a végben a Bagó Kizi ebben rengeteget segítő, egy énektanár.
Énekel, hogy vagy, mert egyébként van egy jellegzetes orgánumod, tehát egy picit olyan fátyolos, vagy buja, vagy nem is tudom, tehát érdekes a hang.
Szuper.
Nézeget. És éneklés, ez azért...
Most már egyre jobb.
Szítható?
Most már egyre jobb. Az egyetemen voltam ilyen sanzon versenyen, nyertem is díjakat, teljesen meg voltam lepedve, azt gondoltam, hogy ez a csúcs, az éneklés szempontjából így itt kell abba hagyni. Nagyon gátlásos voltam ezen a téren, mert én néptáncoltam gyerekkoromban, és nekem az éneklés az egy ilyen telitorokból üvöltéssel volt. Tehát, hogy így azt gondoltam, hogy az az éneklés. és akkor most a végbe az egyetemen azért nagyon necces ez az ének beszédoktatás, mert erről nem akarok így többet.
Jó, elég, igen.
Igen, de hogy most a végben a Bagó Kizi nagyon sokat foglalkozik, hanem. Mármint, hogy én járok hozzá rendszeresen, mert ő neki szándéka is az, hogy megtanuljak énekelni. És az Őrült Nők ketrecében ugye ott egy dalom van, ami két sor, de hogy érzem, hogy egyre jobb a dolog.
Ez az énektanulás, ez ilyen maszek tevékenység, vagy mondjuk ezt a színház biztosítja a tanárnőt? És...
Hát most biztosítja, igen.
Uh-huh. Igen. Tehát rendszeresen lehet ezzel foglalkozni, hogy igen. Az ember fejleszteti magát itt-ott.
Igen, igen, igen. Azért így is még az embernek a szorgalmán múlik a dolog, mert hogyha én nem hívogatom őt, akinek rengeteg dolga van, mert az énektanárnak, akkor nem, akkor... De most nagyon sokat voltam nála, és ez is olyan, mint a tánc, vagy a mozgás. Ugyanolyan izmok vannak, csak sokkal felfoghatatlanabb, mert az embernek belül a fejében vannak ezek az izmok az arcüregében, tehát ilyen, meg a garadban, meg, és akkor olyan dolgokat mozgatok, amiről azt se tudtam, hogy létezik. És ezeket is ugyanúgy tréningben kell tartani, meg hozzá kell hozni, tehát teljesen ugyanaz, mint a táncnál, hogy így ráérez valamire az ember, hogy akkor ez az izmom így mozog, és akkor az úgy működik.
És akkor egyszer csak tudja, és megtanulta.
Igen.
Én szerintem, amikor először láttalak téged, akkor nagyon jól megjegyeztelek, és nagyon, nagyon erős hatást tettél rám, mint olyan, most akkor mondom, hogy ez a Hamlet volt, ahol a Hamletben te, mint Hamlet jöttél be először, bár aztán Ophéliát játszottak. Igen. Jól emlékszem?
Igen.
Jól emlékszem. És olyanokat csináltál a szemöldököddel, mintha számodra ez hátrányos lenne, hogy én a Hamletben láttalak először. Pedig rám ez nagyon jó benyomást tett. Én kifejezetten elcsodálkoztam, hogy bejön egy lány, mint fiú, és végtelenül egyszerű, nagyon, nagyon természetes. Tehát különös volt, hogy bejön egy diák, és ennyire nem akar erősen mutatni dolgokat, hanem csak úgy megvan. Csak úgy van. Olyan egyszerűen. Nagyon tisztán és egyszerűen játszottál. Ez engem nagyon megkapott akkor. Aztán jött a dologban Ophélia az előadásban, mert többen játszottátok. Na most azt tudom a nézelődésből, az életednek a kis eddigi szakaszát. Fú, de rossz ez a kis jelz. Na mindegy. Tehát, hogy a pályád eddigi évei alapján, hogy a Zsoltér rendezte Hamlet volt tulajdonképpen az első olyan igazi próbaidőszakos produkció, amit a főiskolán ti csináltatok, harmad évben talán. Igen. És hogy először jött egy rendező, aki végigelemzett veletek egy darabot, és végigcsinált egy próbaidőszakot. És akkor ez nyilván nagy élmény volt, és lehet, hogy ebben abban, ahogy te ott mutatkoztál, legalábbis számomra, abban benne volt ez a megnyugvás, vagy ez az aha élmény, vagy ez a találkozás, hogy na hát, hogy akkor most akkor itt csinálunk valamit. Ha nem mondasz erre semmit, még egy kicsit így gondolkozol, megmosolyogsz, akkor azért azt megkérdezem, hogy ha harmad évben történt ilyen először, akkor mit csináltatok addig?
Volt már másod évben csináltunk egy diótörőt.
A diótörő.
Uh-huh. Igen, azt a Novák Eszter rendezte.
Na, ezt nem láttam még, mert akkor még kicsit kívültetünk.
És ez egy zenés, a Selmeci György féle. Uh-huh. Mi a régebben Kaposmáron ment ez az előadás. Abból... Úgyhogy az volt az első ilyen, amit elkezdtünk játszani, de ez érdekes, ez most lett az egyetemen, ez az előadásgyártás kényszer, vagy az, hogy az Audrey színpadonnak legyen egy repertoára. Ez így nagyjából a mi osztályunkkal indult el, mert előtte ott ez nem annyira volt ez jellemző, vagy legalábbis nem ilyen mennyiségben,
ahogy én most... Legalábbis korszakunkban, mert azért ez valaha így volt.
Valaha meg
tehát
így
most
volt.
Vissza,
igen, az mesélés. Igen. Hogy addig mit csináltunk? Hát addig... Addig benn voltunk ugyanabban a 36-os teremben, az Urána épületében a harmadikon, és akkor mindenféleben különböző anyagokat kaptunk a Marton tanár úrtól, Marton Lászlótól, aki az osztályfőnökünk volt, és akkor mi 3 hónapig dolgoztunk egy anyagon, amiből vizsgánk volt.
De hogy ti magatok az osztály?
Mi magunk, igen, mindent. A díszlettől, a kelléktől, az elemzéstől, tehát mindent magunknak próbáltuk, és akkor ő megmondta, hogy a jelenet az jó, vagy rossz.
Lehet, és ez így jó?
Szerintem nem. De én ezt nagyon sokszor, igazából ahol csak tehetem, elmondom, most már kezdem ezt abba hagyni. Szóval szeretném ezt lezárni, mert már ez lezárt korszak az életemnek, de nem jó, szerintem. bizonyos szempontból jó, tehát egy ideig nagyon fontos, hogy ezt tapasztalja meg az ember, hogy saját maga dolgozik rajta, tehát egyfajta munkamorált azt megtanított nekünk nagyon erősen, és ezt az összes osztálytársamon látom bárhol van, hogy van egyfajta olyan, tehát hogy mindig megfogja magának, ezek az emberek meg fogják maguknak oldani a saját színészetükre vonatkozó dolgokat, akkor is, ha a rendezőtől nem kapnak instrukciót, vagy tehát, hogy mivel ebben szocializálódtak, vagy így a színházi közökben, hogy nekik ez meg kell csinálni, meg kell teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy a lehető legjobban.
De akkor ez végül is követelmény volt, vagy kényszer, vagy belső igény, hogy most akkor ebből mindenki kivágta magát valahogy?
Követelmény, aztán belső igény, aztán kényszer, tehát így nagyjából ez a...
De valószínűleg az jutott erről eszembe, hogy valószínűleg ilyen értelemben, egy ilyen viszonyok között talán túlságosan is meghatározó az, hogy az ember kivel hozza össze a sors egy osztályban, nem?
Persze. Hát ezt én a saját fejembe ezt mindig katonasághoz, sőt nem is ilyen munkatáborhoz, vagy munkatáborhoz hasonlítom igazából a fejemben. Kényszer, kis helyre 10 ember, vagy 11 ember bezárva.
Rabság,
igen. Én ezt nagyon nehezen éltem meg.
És akartál menekülni?
Akartam, igen. Nekem volt például, majdnem elmentem Párizsba, Erasmusszal, aztán még úgy sem mentem.
És akkor végül is az jelentette a menekülést, hogy egyszer csak kinyitottatok rendezőkre, és akkor nem kellett
igen,
taposni magad?
Konkrétan nekem a Zsótér volt az első ilyen. Tehát tényleg, hogy valaki... úgy dolgozott velünk, ahogy, mert azért a Diótörőbe is nagyon sok mindent mi raktunk még össze. Úgy dolgozott velünk, ahogy ez mondjuk egy kőszínházban, vagy nem csak kőszínházban, de ahogy ez működik rendező-színész viszonyban, hogy ő felkészült az anyagból, elemzi nekünk, és aztán instrukciókat ad, amit mi vagy meg tudunk csinálni, vagy nem. Egyébként a Hamletet nem tudtam megcsinálni egyszer félig. Ebben Zsótér is egyetért velem, úgy sose tudtam megcsinálni. Egyszer valahogy eltelt egy nyár, és akkor az első előadást a szeptemberben azt meg tudtam úgy félig csinálni. Hát ez a nem sikerült valahogy a Hamletnél sose. Tehát konkrétan annál a Hamlet, amikor Hamlet voltam annál a résznél, vagy nekem az kudarc maradt. Pedig rengetegszer játszottuk, de mindig kudarc maradt.
Volt jobb Hamlet az előadásban nálad?
Persze.
Így hát, érezted, igen.
De nem csak ez, tehát hogy az ember tudja mindig magáról, hogy mi az, amit... Akkor nem tudtam ezt teljesíteni. Most már lehet, hogy tudnám, de most már többet, vagy egy jó ideig nem szeretném azt a monológot elmondani. Az még el kéne telnie egy időnek.
Marton László volt az osztályfőnököd, illetve Marton László, Hegedűs Zé Géza és Forrás Péter hárman. Mit lehetett tanulni tőlük akkor? Meg tudnád mondani, hogy melyikük mire volt hasznos, jó?
Hát Forgács Péter, veled még az elején csináltunk több csapatépítő dolgot. Azok aztán elmaradtak, azt sajnáltam. Tehát a hétvégi órák, tehát mi szombaton is bent vagyunk az egyetemen, bent voltunk, és akkor a szombati órák azok az övé volt. És van egy ilyen klasszikus, tehát szoktak csinálni, van egy ilyen klasszikus színész képzés, felépítés, hát ilyen orosz, Stanislavski dolog, és abban például az állatok utánzása és megfigyelése az az egyik első fázis. És akkor ezt csináltuk vele egy ideig.
És melyik állatból voltál, de igazán jó?
De nem sokat csináltunk. Én csináltam egyszer egy kesselyűt, azt nagyon szerettem. De ez nem feltétlenül az, hogy én milyen állat lennék, hanem hogy hogyan tudjuk utánozni őket.
Igen, de és akkor keselyűt eléggé ismerted ahhoz, hogy jó keselyű legyél?
Ez úgy tetszett, mert volt egy szőrös ilyen bundám, és akkor egy nagy prém volt a nyakába, és akkor az
már oda egy valami
ilyes. Ezért szerettem a keselyűt. De hogy ő ilyen csapatépítő dolgokat csinált, vagy egy ideig csinálta, és a hegedűsdékéző pedig nagyon sok osztályban, szerintem minden osztályban ő beszédet szokott tanítani, művészi beszédet. Uh-huh. És akkor nekünk talán, mivel az osztályfőnökünk volt, ezért több óránk volt vele. Csináltunk vele Cicerót, tehát hogy retorika óránk is volt vele.
Tehát színpadibb, beszédebb.
Igen. Tehát nem csak verseket elemeztünk és mondtunk neki, hanem volt például a ilyen retorikai képzés, azt nagyon szerettem. Bár ezt is visszanéztem a vizsgánkat is rettenetesen mozogtam az egészben, így elő volt a nyakam, nyújtogattam, borzasztó. Ez nagyon érdekes, hogy mennyivel később tanulja meg az ember a saját testét használni. Tehát, hogy valahogy tisztában lenni azzal, hogyha amit én csinálok, az kívülről hogy néz ki. Ez egy hosszú tanulási folyamat volt nekem, aki nem csináltam, sok mindent csináltam gyerekkoromban, de hogy nem voltam, mondjuk nem sportoltam évekig versenyszerűen, vagy tehát nem volt olyan testtudatom, néptáncoltam, de sose volt az fontos. Ez főleg annál, aki versenyzik, ott fontos, mert ugye van egy folyamatos visszacsekkolás, hogy akkor az kívülről hogy nézett ki, és akkor azt pontozzák, meg nem tudom. És ilyen jellegű élményem nem volt. Mondjuk tornáztam is, de hogy sose voltam ez a, nem tudom, nem egész gyerekkoromban, és ezért nekem ez egy későbbi tanulási folyamat volt, hogy ez kívülről hogy néz ki.
És akkor ezt hogy van? Máshol látod, vagy pedig tükörben nézed?
Hát visszanéztem felvételeket, most is, amikor írtam a szakdolgozatomat, akkor minden vizsgát visszanéztem.
Miről írtad?
Az egyetemről, az egyetemi évekről. Nagyon tanulságos volt visszanézni a vizsgákat, meg szeretem ezeket, ilyen korszakokként szoktam az életemben gondolkodni, vagy tehát, hogy ilyen korszakok vannak az életemben, vagy én így gondolkodok róla. És akkor jó élmény volt a szakdolgozatommal lezárni az egyetemi éveket, mint egy korszakot, amit soha többet nem szeretnék átélni, meg emlékezni, és csak úgy finoman.
Jó, akkor ezt a korszakot lezárjuk, hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk. Thank you. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Bach Katával beszélgetünk, fiatal színésznő. Amikor a főiskolát befejezte, akkor tulajdonképpen már alternatív színházban járható színésznő voltál, mert a Sputniknál. Sputnikban játszottál, Sputnik tagja voltál a megszűnéséig. Amiről érdemes beszélni, mert hát ez biztos, hogy ez egy jelentős színház volt, és onnan egy elég nagy váltásnak tűnik az, hogy a Víg Színház tagja lettél. Tehát egy független színházon edzett fiatal színésznő, bár megfordultál egyébként például a Nemzeti Színházban is, egy produkcióban, de mégis azt kérdezem, hogy nagyon nagy váltása így bekerülni egy intézményes színházba, egy ilyen nagy színházba, ami bizonyos szempontból gyár és üzem, és az első évedet töltötted ott, mégpedig igen jó helyzetben, tehát főszerepeket játszva. Mi ennek a nehézsége, vagy mi az öröme ennek a váltásnak?
A nehézsége az ez, amit mondtál, hogy
a
ez
gyárság.
Gyárság. Uh-huh. Nem tud más lenni. Akkor a befogadó helye van, tehát hogy a három játszóhely, a nagy színpad az 1200 nézőt fogad be, tehát hogy sajnos nem tud másként működni, mint gyárként bizonyos szempontból, mert egyszerűen vissza kell termelni a dolgokat. Tehát, hogy mindig fognak ott készülni zenés gyerekdarabok, olyan irodaművek, amire iskolásokat be lehet ültetni, tehát olyan adaptációk, vagy... Ezt én elfogadtam, mármint, hogy ebbe beleláttam, hogy ez engem az egyetemen ez nagyon zavart, és én ezt hangoztattam is, hogy én oda nem fogok menni. Biztos, hogy nem. Aztán mégis kényszerhelyzetbe kerültem, és én a gyársága miatt féltem tőle, mert azt láttam, mivel hogy rengeteg előadást megnéztünk ott is, és bele is láttunk valamennyire, mert jártunk oda verset mondani, meg ilyen ünnepségeket. Részt vettünk sok mindenben Marton László miatt, és azt láttam, hogy a színészeket bedarálja ez a gyár. Annyit játszanak, annyit dolgoznak. És aztán mégis rákényszerültem, mert amikor megszűnt a Sputnik, akkor... Egyszerűen egy ideig kétségbe estem, hogy akkor lehet, hogy nekem ezt az egészet most itt így megállt, és ezt nekem abba kell hagyni. Mert persze ilyenkor az ember végletesen gondolkozik, hogyha történik egy ilyen, és aztán az, hogy oda mentünk többen, a Sputnikból is, meg más helyről is. Igen, és valahogy azt éreztem, hogy tehát hallottam sorra, hogy kik azok, akik még jönnének ide, és akkor azt éreztem, hogy annyi új ember jön, hogy talán lesz valami változás. Tehát, hogy, és amit most már érzékelhető, vagy például a Haramiáknál volt ez a folyamat érzékelhető, hogy a Pesti Színház bérletes nézői betonfalat kellett áttörnünk minden este, hogy azt a posztmodern szöveget, amit mondunk, befogadják, hogy azt a játékstílust elfogadják, amit mi csinálunk. És most már elkezdtek rá fiatalok járni, és elkezdett kicserélődni a közönség. Csak ez belekerült mondjuk 10 előadásba, ami nagyon nagy energia volt, tehát hogy folytatom.
Sikerült azokon az előadásokon áttörni a betonfalat?
Sikerült. Egy volt olyan, ami nagyon... Tehát, hogy eddig most 23. volt tegnap. De hát, hogy működnek ezek a változások, és ez nagyon, tehát hogy ez egy tudatos döntés a vezetőség részéről, hogy legyen is változás, tehát hogy a közönséget, meg hogy legyen, hogy sokrétű legyen az a repertoár, ami, de közben meg iszonyat nagy káosz van, tehát hatalmas társulat, mindenhonnan begyűjtve azok megszűnő színházakból azok az emberek, akiket éppen kiragadott Eszenyi Enikő, tehát nagyon, nagyon különböző emberek, tényleg nagyon durva végletek vannak abban a nem tudom hány főben.
Én, ahogy látom, azt lehet remélni, hogy ha szerencséd van, és jól mennek a dolgok, akkor bekerülsz abba a szegmensébe a társulatnak, amelyik ezekben dolgozik. Ezekben az előadásokban, amik a váltást, a kísérletezést, a fiatalokat szólítják meg. Körülbelül így látom, de a bedarálás, amit mondjuk kíváncsi lennék, mit értesz az alatt, hogy azt láttátok, hogy a színészek bedarálódnak, hogy ez mit jelent, mert ez biztos, hogy a Víg Színházhoz kell egyfajta tűrőképesség.
Persze.
Tehát, hogy
ez fizikailag...
Mindenhogyan, igen.
Igen.
De hát ez nehéz, ugyanakkor ez nyilván kell is. Most akkor te azt el tudod képzelni, hogy akkor emellett, tehát örömödlet lennél abban, hogyha bekerülnél az Angol Száz bulvárba is, amit mondjuk bemutatnának. Tehát, hogy most kérdeztem valamit, de nem, azt hiszem, de nem biztos. Tehát, hogyan képzeled, vagy hogyan lehet ezt megakadályozni, igen, hogy az ember bedarálódjon. Mert tényleg bedarálódnak, ezt valahogy az ember így érzi, vagy egy picit fásulnak, vagy nagyon-nagyon tisztességes szakipari dolgozóvá válnak. És tulajdonképpen egy olyan ember, egy olyan oszlopszentünk van a Víg Színházban, akire az ember ránéz, és azt mondja, hogy a helyzet nem reménytelen, mert Börcsök Enikő ott van,
igen,
és Börcsök Enikő
de
még
jó.
Mindig Börcsök Enikő. Tehát, hogy valami ezt így kívülről így
ez, igen.
Tehát, nekem hogy amíg is. Ő ott van, és mindig jó, addig lehet abban reményként, nem reménytelen a Víg Színház gyárában lenni.
Ha hiszetem, nem, mert nekem ő volt az egyik... Tehát, hogy nekem is ez volt a végről a képem is, és ez volt az egyik, hogy jó, de ha még játszhatok a Börcsök Enikőben, akár egyszer, az azért még jó lesz. Igen, nekem ő nagyon nagy példaképem ilyen szempontból, és igen, ez sokszor személyiségbeli kérdés is, hogy ez ember meddig húzza meg a határokat, és tehát, hogy nem hagyja magát bedarálni.
Te például monotónia tűrőképességed, az van biztos, hogy az
nincs.
Is kell. Nincsen.
Uh-huh. Nincs.
Tehát azt az ember mindig menjen, és mindig játsza, mert műsoron van, és akárhány van menni kell, és csinálni. És nem tudom, Feszban Béla, aki egy nagyon tisztességes színész, neki havonta van 40 előadása, vagy nem tudom én.
Igen. Hát azért ez jó esetben
picit,
úgy jön ki,
hogy... Jelzem, egy picit sápad a lányit vele.
Azért ez általában úgy jön ki, hogy azért ritkán van az, hogy mondjuk egymás után, mit tudom én, két nap alatt négyszer ugyanazt meg kelljen csinálni, vagy tehát, hogy ilyen mennyiségben, de az sokszor megvisel. Mármint az is, hogyha mondjuk egymás után három este ugyanaz van.
Azt rosszul bírod?
Rosszul, illetve arra próbálom magam tréningezni, vagy trénelni, vagy nem tudom ez, hogy igen, ez nem egy magyar szó.
Jó, de
hogy és ebben a Zsótér Sándor volt milyen 60 valahányszor játszottuk a Hamletet, és azt éreztem, hogy ő próbál minket arra megtanítani, hogy minden este találjunk valami új feladatot magunknak az előadásban, mert egyszerűen muszáj. Mert másképp szakipari munkás lesz az emberből, és akkor csak...
Hát másrészt viszont háromszor egymás után játszani valamit, az a javításra sokkal jobb szansz, mint ha van havonta egyszer valami.
Igen. Nem? Igen.
Erre még így nem kaptál rá?
De.
Jobban az emlékszik a hibára az ember, jobban tudja, hogy
igen.
Próbálja kikerülni. Ez is van.
Igen. Hát nekem meg minden tanulás, és mindennek örülök, hogyha, tehát, hogy vagy nekem például a porcia a Velencei-Kalmárban, ez egy nagyon-nagyon nagy tanulás volt. Tehát, hogy sokat tanultam belőle, és nagyon, nagyon jó tapasztalás volt. Tehát ilyen szempontból nem bánom, hogyha kommerszebb dolgokba belekerülök, de abban mondjuk nem vagyok megakadályozva abban, hogy a saját munkámat úgy végezem el, ahogy én szeretném. És nekem ezek még mind tapasztalat, újdonság, és mindből tanulok. És például jövőre leszek a nagy színpadon többször is, és az még el tudom képzelni, hogy úristen, egy akkora térben megszólalni, az nekem még hihetetlen, nagyon félek tőle.
Hát tényleg, mert a nagy színpadon az Ösztáncban voltál.
Igen.
Csak abban, ahol nem kellett megszólalni.
Igen.
Most te említetted a Velencei Kalmárt, amiről beszéljünk majd még. Valók Péter rendezte, aki egy olyan fajta rendező, akivel neked nem volt dolgok, ha csak nem mondjuk a Marton Lászlót tudjuk, mint hasonló nemzedéket és hasonló színház csinálót, valamelyest említeni. Való Péter, neked egy nagy tanulság volt, pozitíve, negatíve, hogy sikerült vele a munka Velencei Kalmárban?
Ez az a Black Commerce.
Ő választott téged egyébként? Vagy a Eszenyi Enikő igazgató bízta rád ezt a szerepet?
Nem tudom, hogy ezt...
Jó, nem válaszolunk rá, itt vagyunk a levegőben.
Félt tőlem sokáig.
Félt tőled?
Hát attól, hogy el fogom-e tudni játszani.
Értem.
Mert ezt mindig elmondta, hogy ezt a szerepet nálam 10 évvel idősebb színésznők szokták játszani, de hogy ő örül annak, hogy ezt most fiatalabb lány játszom, mert hogy igazából ez egy hülye konvenció, ez jó szó rá.
Jó szó, igen.
Lett ez egy jutalomszerep idősebb színésznőknek, mert hogy olyan okos szerep, és akkor ezért érettebb nő játsza, de hogy ez valójában hülyeség, mert nem erre van írva. Én meg mondtam, hogy én még nem láttam Velencei Kalmárt, illetve láttam a Nemzetiben Mohácsánzt. De abból nem sok mindenre emlékszem, tehát az én fejemben nem voltak konvenciók ezzel kapcsolatban. És akkor ezt minden nap elmondta, és akkor azt éreztem, hogy valójában magát akarja meggyőzni arra, hogy igen, ezt én el fogom tudni játszani.
Vagy téged akar öregíteni napról napra ezzel.
Igen. De hogy aztán most meg már kérdezte, hogy mennek az előadások, és hogy szeretem-e játszani, és pont most találkoztam vele. És most meg már azt éreztem, hogy ez egy jó élmény volt neki. Nekem meg az első igazi, hagyományos, közszínházi próba folyamatom volt, ahol azon kívül, hogy én eddig mindig kísérletező dolgokban voltam, és nyilván a koromból is adódóan, meg egyáltalán szerintem egy lázadó személyiség vagyok, vagy tehát olyan ember, aki folyton keresi az újat, vagy szeretek keresni, vagy nem tudom.
Egy izgalmas típus vagy.
Igen. És ezért nekem ez először ijesztő volt, hogy tényleg most ezek le lesznek rendelkezve, itt egy kotta van, és akkor nekem ezt kell megcsinálni, és hogy valójában azért keretek közé vagyok szorítva. De hogy közben meg ez sem, tehát hogy nekem, mivel még ez először volt, ez nekem közben meg jól esett, mert ilyen még nem volt, tehát nem volt még olyan,
hogy ennyire megmondták
volna, hogy mit kell csinálni. Igen.
De végül is akkor az a porció olyan lett, amilyen tőled is lett volna?
Én nem szerettem volna például elmaszkírozni magamat. Én ezt már egy ilyen elavult dolognak érzem.
valaki valószínűleg. Nekem meg ez volt az újdonság, mert szinte soha nem látni olyan porciát a tárgyalási jelenetben, akit ne lehetne felismerni.
Igen?
Igen, igen. Nekem ez volt ebben az újdonság, hogy végre egy porcia, akiről el lehet hinni, hogy ő egy fiú.
Ez érdekes, mert először meg nagyon lelkisített, hogy jaj, de jó egyszer olyat játszani, amiben teljesen el vagyok maszkírozva, aztán valahogy azt éreztem, hogy meg tudom csinálni anélkül is, és ez frusztrált, ez a paróka meg. De ez ott sokszor így van, valahogy egyszerűen csak ezeket ilyen elavult dolognak érzem, de közben meg lehet, hogy nem. Meg azt éreztem, hogy annyira el vagyok már maszkírozva, hogyha bejövök, az már saját magam paródiája leszek. Tehát attól vagyok vicces, hogy jaj, de hülyén van ez a lány.
Érdekes, hogy nem látszik, hogy nem hiszel benne.
Igen?
Igen, nem látszik.
De el lehet hinni, hogy abszolút, egy fiú vagyok?
Tehát, hogy mondjam, ennél jobban még nem láttam valóban szinte el lehet hinni. Persze tudjuk, hogy nem fiú vagy, de ahogy kinézel, voltaképp nem lehetetlen azt mondani, hogy tényleg nem ismerik meg őt. Még egy dolgot akarok csekkolni, mert ezt is úgy éreztem, hogy ilyennek még nem láttam soha. És akkor most, ha már itt ülsz, akkor ezt megkérdezem, hogy volt egy pillanat, amikor én úgy gondoltam, hogy te nem akarod megmenteni az Antóniót.
Igen. Szándékos volt.
Mert azt akarod, hogy ezt a gyanús barátját a te szerelmednek, azt itt inkább öljék meg.
Igen.
Igen. Jó, akkor
ez szándékos volt, de ez való Péter elemzése is volt. Tehát ez egy közös, ott nagyon egymásra találtunk szerintem, mert ő ezt nagyon bonyolultan kielemezte, és akkor én pedig hozzá ott tettem a saját ötleteimet, és akkor szerintem az jól tisztességesen meg van csinálva az a tárgyalás dolog. Igen, ez közös cél volt, hogy ezt higgyék. Hogy...
Jó van, akkor most itt elmérésztem magamat, mint nézőt, most még hallgatunk egy kis zenét, és aztán az utolsó részre érünk. Van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Bach Katával beszélgetek. Csalóczky Zsolt a hangmérnök, kollégám, én Stumer Andrea vagyok. Azt néztem, hogy érdekes a pályád alakulása. Játszottál főiskolásként klasszikusnak mondható naíva szerepeket, mint az Ofélia, vagy a Vérnász valamely asszony, és azóta, hogy kijöttél a főiskoláról, azóta meg, vagy mondjuk nem is jöttél ki, hanem még negyedéves voltál, játszottál egyáltalán nem naíva szerepeket, hanem kifejezetten karakterszerepeket, vagy sőt olyan intrikust, mint a Helybolondi Katicában a Kunigunda, vagy hát mint ezt a Porciát, aki szintén nem egy naíva. Én a helyedben ennek nagyon örülnék, ez biztos. Hogy úgy néz ki, hogy te nem vagy egyelőre nem raktak téged sehova, hogy hova vagy illeszthető. Ezt, te is érzed ezt a viszonylag széles lehetőséget, ami így eléd került eddig?
Igen. Én azt hiszem, nem vagyok egy hova rakható ember. Tehát, hogy ez alapból is, magánéletemben is, ez, vagy csak ahogy magánemberként működök egy színházba, nagyon, tehát, hogy majd mindenhol megélem ezt, hogy nem nagyon tudnak hova rakni az emberek, és akkor hónapok alatt, ahogy megismernek, akkor így...
De miért furcsa vagy?
Igen, vagy, ezt így mondják. Aha. Igen, én magam nem érzem magam annak, de hogy van valamilyen behatárolhatatlanság, ami egyelőre jó. Mármint, hogy a szerepek alapján ezt én is nagyon izgalmasnak élem meg, és én nagyon szeretek mondjuk kicsi karaktereket csinálni, vagy tehát, hogy én minden... Nekem ez sokszor jól is esik, hogy ezek egyensúlyban vannak. Hogy mit tudom én, a kórházban én vagyok a kislány, vagy meg a ló. És akkor nem... Tehát, hogy arra az estére tudom, hogy ez kvázi kis szerepek, de hogy közben meg nem így gondolkozom a színházról.
Hát meg nem is kis szerepek azok, ha megmondod. De örülök, hogy említetted.
Dramaturgiailag fontos szerepek, de
meg,
hogy...
Én amúgy... nem úgy, hogy végig ott vagy, ott végig ott vagy.
Jó, de
vagy
a közszínházban ezekről azt mondják, hogy kis szerep. De akinek nincsen sok szövege, az a kis szerep. Tehát ezek olyan konvenciók, ez úgy mondom, ahogy más, hogy ez, mondjuk ez a közszínházban ez a kis.
Ezt ugye egyáltalán nem ilyen benyomást keltett, hogy az kis szerep, meg az egész, az nekem egy nagyon fontos előadás, neked is gondolom, nem?
Igen.
Úgy érzem, hogy ez egy fontos előadás, akkor lesz.
Igen. Megyünk is vele a posztra. Posztra megyünk Pécsre. Igaz, off-ban.
De hát a posztra nem lehet beválogatva, amit én fájlalok, de legalább off-ra mentek.
Igen.
Ez egyébként az utóbbi években valahogy rendszeres, hogy az a produkció, ami őrülten hiányzik a versenyprogramból, az oda elmegy off-ba. Ez érdekes. Igen. Ez már így van évek óta.
Na, tűrve van.
Mindegy, valahogy így alakul. Mm-hmm. És akkor látom, igen, hogy... Ja, nem, még van egy érdekes kérdés, mielőtt az egyéb szerepeidről, hogy azt néztem, hogy az osztályotokban, ami ugye egy Marton osztály, volt összesen 4 lány.
Igen.
És milyen érdekes, hogy vajon az osztályban ott is így kiemelkedtetek el, mert elvégeztétek az egyetemet, és mind a 4-en, vagy legalábbis 3-an, akik szem előtt vattok, mind a 3-an az egy év alatt nagyon komoly vezető színésznőként komoly főszerepeket játszottatok komoly helyen. Akár ugye a Zsigmond Demőke, aki nem tudom én, Ármegy és Szerelem, meg Júlia, meg Mészáros Blanka a Katonában, Faust, egyebek, mindenféle, és te is. Hogy ez látszott abban a csoportosulásban, ahol ott a sok fiú között, hogy ti ilyen erősek és kinövősek vagytok ebből a társulatból, vagy ezt nem lehetett tudni, hogy ez mindenkinek az egyéni útja, ami vitte erre?
Szerintem látszott főleg a Vérnász után.
Hogy jók vagytok csajok?
Igen, igen. De mindig is tudtunk szolidarítani, meg összetartani, és ők nagyon jó csajok. Erika most Berlinben van, és meg talán Grazban is volt, vagy lesz. Ők nagyon jó mindemberileg, mint színészileg jó csajok. Szerintem ez látszott. A többi osztályból mondták ezt sokan. Hiányolták a jó csajokat a többi osztály. Vagy úgy erős, érdekes, hogy minden 4-en vidéki, tehát hogy vidékről valóak vagyunk, és hogy mindenkiben van egy ilyen tartás, vagy egy ilyen Tehát, hogy tudnak főzni, takarítani, nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen úgy erős nők, az egy ilyen ősi nő erő van szerintem bennünk.
Mondja végül, elhalló hangon befejezve a mondatot. Jó, néztem, hogy közben mindenfelé még keresed is a munkát, és találsz is, vagy megtalálnak munkák. Tehát nem említettük például a filmezést, ahol ugye volt egy sikeres filmben, nem fogom megmondani a címét, mert olyan hosszú, de BKV ellenőrt játszottál.
Igen.
Van valami.
Furcsa és megmagyaráz.
Igen. És aztán például most tavasszal is az Audrey színpadon vizsgában játszottál.
Igen.
Brandban. Sőt, én tök véletlen ilyet találok, hogy a újságíró szövetség a Magyar Sajtó napján elmész, és Babicsot szavaz egy ilyen ünnepségen. Na ilyenre hogy kerül egy ilyen fiatal kis frissen végzett színésznő?
Az még a Sputnik miatt.
A Sputnikból kértek művészet szavalni. Komolyan?
Igen.
Ez milyen szép.
Igen. De ők már előtte is, tehát hogy ez már évek óta volt, hogy a Sputnikból kérték. Utána egy évvel előtte.
És egyébként szeretsz verset mondani? Hogy vagy ezzel a szerepléssel?
Egyszer azt mondta a Zsótére munkamát, teljesen feladta az instruálásomat a Hamletbe, hogy maga meg menjen el valóban verset szabadni. Szóval, hogy szeretek, de azért van egy ilyen félelmem, hogy én maradok a versmondó lány, amikor így el kell valahol mondani egy verset. Ez is olyan dolog, amit szeretek, de az egyetemen annyit kellett ezekkel foglalkozni, most ez is egy időre úgy jól esik félretenni.
A jövő évadodat tudod már, hogy akkor mi lesz, mit fogsz csinálni?
Igen. Karácsonyig igen.
Karácsonyig igen, tovább ível majd a karriered, a
viszonyhoz. Hát a bűn és bűnhődésből, amit a Docsekál rendező, cserendező, abban leszek Szonya.
Az már neked megvolt, nem?
De, hát egy-egy nézésen adásban, igen.
Most egy kicsit növelik a nézőszámot.
Igen. Oroszákos lesz a Raskolnikov.
Ó.
Igen. És utána pedig a Donland fogjuk befejezni, amit most próbálunk, amit Kovács T. Dani rendez. És abban pedig egy halászlány vagyok. Az is epizód szereplő.
Még akkor az időnk egyáltalán lejárt már, de még mindenképpen azt meg szeretném kérdezni, hogy ugye ebbe a sirályba, az Átrium sirályba beugrottál. És úgy ugrottál be, hogy együtt ugrottatok Zsótérrel kézenfogva, ugye ő játszott akkor Trigorin, te pedig Mását. Na és hogy ment vele az a kettős a negyedik felvonás elején? Jó volt?
Jó volt. Igen. Jó. Vele olyan viszonyom van, hogy mindig azt érzem, hogy ért. Én is érteni vélem, bár azért annál bonyolultabb figura, mint hogy ezt gondoljam, de hogy van valami közös, nem, most nem akarok ilyen nagyképű lenni, de hogy jól ment. Ennyi. Jó volt mondjuk a tiszteletemet kinyilvánítani felé, mint Mását Trigorin a híres író felé.
Igen. Ment. Jó, akkor reméljük, hogy jövőre is rendben lesz a Vígszínház.
Igen.
Úgy néz ki?
Persze.
Jó, van. Jó, hát akkor szemmel fogunk tartani örömmel.
Szuper.
Mondom így a hallgatók nevében. Köszönöm szépen. Bach Kata volt a mai vendég, az Ahol hely van, Színházi belépő című műsort hallották. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is.